igen, a nők elkezdték megélni azt, hogy igen, az ő álmukból is lehet üzlet, az ő vállalkozásuk is ér annyit, mint bárki másét Magyarországon. De én azt gondolom, hogy a vállalkozás első lépése az mindig az indítatás vagy a projekt. Tehát, hogy ha van valami álomhobbi, álomdolog, ami folyamatosan munkál benne, de a célorientáltság a kezdésnél rettentő fontos.
No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megmutatjuk, hogy hogyan tudsz fejlődni tényleg mindenféle cukormáz nélkül.
Üdvözöllek titeket, Békési Brigitta vagyok, a Bütrobik alapítója, a Wow hatáskönyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Az egész műsor ötlete onnan jött, hogy szeretnénk megmutatni egy másik utat, egy sugar daddy mentes utat, hogy hogyan tudsz igazán sikeres, önálló vállalkozó nő lenni, és még élvezni is. És hát természetesen, hogy megszokhattátok, nem egyedül vagyok ebben a műsorban, hiszen minél több perspektívát hallunk, annál izgalmasabb a dolog. Műsorvezetőtársaim Knapek Évi, klinikai szakpszichológus, Kozma Rita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, body pozitív aktivista, Balogh Bugár Anna színésznő, és a mai adásban egy igazán különleges meglepetés vendégünk van, egy csodálatos nő, aki, annyi minden van, hogy pont mondtam neki, hogy nehéz is volt összeírni, de igyekszem a legfontosabb pontokat kiemelni. A Thomann Lifestyle vállalat vezetője, a Thomann Életmód program alapítója, a Glamour Woman of the Year, az év vállalkozónője díjat elnyert 2019-es vállalkozónő, aki ráadásul az egyetlen befektető nője a Cápák között műsornak, emellett ráadásul egy gyönyörű nő, feleség, két gyermek édesanyja, Thomann Szabina. Úgyhogy nagyon köszönjük, Szabina, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és már mindjárt rögtön egy olyan kérdést tennék fel, mert ugye a mi műsorunk, a No Sugar Podcast, az azért született, mert hogy annyira idealizálták mostanában, annyi helyről olvasni, hogy mennyire idealizálják ezt a sugar daddy jelenséget, hogy szinte már azt mondják, hogy a fiatal lányok legyenek okosak, és hogy hát ugye ez mennyire jó, hogy találjanak maguknak egy gazdag pasit, és akkor nem is kell annyira nehezen dolgozni, hiszen így élvezik is az életet, meg még csomó pénzük is van. Kíváncsi vagyok, hogy mi erről neked a véleményed.
Sziasztok, először is köszönöm szépen a meghívást. Akkor én nem az üzleti szféráról, illetve az elmúlt évek tapasztalatáról, hanem kicsit visszább mennék az időben egy 20-22 évvel ezelőtt. Tehát ugye modellkedtem ugye hosszú éveken keresztül, és azt gondolom, hogy modellek mindig is fókuszban vannak. Főleg úgy vannak fókuszban, hogy szép nő, ki nem szeretne egy szép nővel együtt élni, főleg nem. Egy olyan nővel, aki sikeres is, és valahogy ez ránk nyomta a bélyegét, hogy nem tudom, nekünk csak gazdag fér lehet, csak ugyanez a felállás, hogy akkor abba hagyjuk a modellkedést is, hisz úgyis egy idő után abba kell hagyni, és akkor jó fér legyen mellettünk. Én azt gondolom, hogy ez sajnos igen, ez jelenség, és két kislány anyukájaként mindenféleképpen ez ellen vagyok, mert ez nagyon leszűkíti a köröket, és nem csak rossz hatással a nőkre, hanem a férfiakra, illetve az én képre is nagyon rossz hatással van. Tehát ugye ez összetett dolog, én azt gondolom, van egy ilyen jelenség. Szerencsére mi nők egyre jobban a saját akaratunk, a saját tudásunk, a saját tapasztalataink révén lépjük meg akár a siker felé vezető utat, akár azt, hogy mi meg tudjuk teremteni magunknak a kényelmes jó életet. Sehol nem adják ingyen, egy sugar daddy se adja ingyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden mögött van valami munka, erőfeszítés, amit bele kell tenni. Úgyhogy szerencsére én 98%-ban nőkkel dolgozom, és közel 70 női kollégám van a cégben. Úgyhogy tapasztalom azokat a nőket, akik vagy váltani szeretnének egy ilyen házasságból, ahol ő volt az, aki feladta a karrierjét, ő volt az, aki abba hagyta az egyetemet, ő volt az, aki a család érdekében olyan dolgokról mondott le, ami a saját fejlődése, ami a saját én képe. Ez később csorbul, tehát ez biztos, hogy vissza fog ütni, vissza fog csapni, főleg egy tudatos nőnél, és nem leszünk örökké szépek, örökké fiatalok, mindig lesz szebb, mindig lesz fiatalabb, tehát hogy azért ezeket mind-mind landba kell venni, és végig kell gondolni, hogyha mondjuk az én ismerősöm, barátnőm, vagy valamelyik gyermekem azt gondolja, hogy ő sugar daddy-vel szeretné leélni az életét, és az úgy, az mennyire problémamentes, az egész nem igaz szerintem.
Tapasztaltál olyat? Most ugye erről eszembe jutott, hogy máshogy kezeltek a férfiak, mert én mindig azt mondom ilyenkor, amikor tőlem megkérdezi egy ilyen fiatal lány, hogy de hát miért ne legyen az, mert hogy tényleg annyi erről hallják, sőt van olyan ismerősöm, akinek azt mondja a másik lány, hogy hát de hülyet csinálja ezt, mert tényleg csak pár év, és akkor mennyi pénzt szerez, de én mindig azt mondom nekik, hogy nem mindegy, hogy hogyan viselkedik vele, ahogy a másik nem. Tehát ez egy dolog, hogy összejön vele, de nem mindegy, hogy mennyire tiszteli. Amikor modellkedt, és aztán később ugye üzletasszonnyá vált, tehát tapasztaltad, hogy máshogy viselkednek veled a férfiak, hogy egyre jobban tisztelnek, és ez valahogy mást vált ki belőlük.
Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, mivel profilt is váltottam, változott. A modellkedés alatt én egy szép, csinos arcú lány voltam, elismert, közismert modell, persze, hogy nem tudtak másról. Azon kívül, hogy én kijöttem a kifutón, ők nem tudtak rólam, nem adtam interjút, nem voltam én igazából Tamán Szabina, hanem mondjuk az adott tervezőnek voltam a modellje. Aki vagy kihozta belőlem, hogy tudok szexi is lenni, vagy aki egy decens visszafogott középkorosztály. Tehát, hogy ez nagyon függött a munkáim elvállalásában is. Tehát, hogy nem, én nem voltam fehér nemű modell, talán egyszer vagy kétszer mutattam be fehér nemű. Tehát, hogy azért odafigyeltem már akkor is, hogy nem az a modell kategória vagyok, hanem én igenis a fashion, a címlapok, a kifutó világa hozzám az állt a legközelebb, az adottságaim miatt is, de hogy én erre nagyon tudatosan figyeltem már ott is. Aztán, amikor változott az én élethelyzetem, és üzletasszony lettem, ez rettentő sok munka volt. Az első ilyen nagyon vicces megbeszélésen, amikor a francia gyára leültem tárgyalni, akkor ugye leleveleztem, hogy akkor itt és itt ebben az étteremben találkozom, és akkor megérkeztem a tárgyalásra, csináltak nekem helyet, nagyon kedvesen bemutatkozott mindenki, és akkor mondtam, hogy elkezdtünk úgy várni, és így néztem így körbe, hogy szerintem kezdjük el a megbeszélést, és akkor azt mondjuk, ja hát még várjuk az ön főnökét. És mondom, én főnökömet. Én igen, te Tomát. Mondom, nem, én vagyok Tomás, és én vagyok a főnök, és mondjuk ezt folyamatosan poénnak végigbeszéljük most is levelezésben, benne van, hogy a főnökemnek még nem szóltam Mr. Tomának, de én úgy gondolom, úgyhogy próbáltam poénnal elütni ezt a dolgot, és ez nem Magyarországon történt, hanem Franciaországban. Azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy erről beszéljünk. Van létjogosultsága annak, hogy egy nő igenis több helyen meg tudja állni a helyét, és jól tud dolgozni, ha akar, és az ő álmait sem szabad más miatt alárendelni, vagy azt gondolni, hogy nagyon könnyű lét létezik, mert nem létezik. Tehát, hogy nem létezik, nem láttam még annyira boldog sugar daddy feleséget, akinél olyan tökéletes az élet. Nem láttam olyan önálló nőt, akinek önálló akarata van, és bele kell, hogy simuljon egy olyan dologba, ami ő csorolja utoljára, én azt gondolom, hogy ez nem fair. Viszont ami jó hír, és egyre több olyan férfival beszélgettek, akik ugyanezt látják, és bármilyen pozíció is le van osztva a családban, a nő megkapja azt a tiszteletet, amiről előbb is beszéltünk, vagy azt a helyet az életükben a család felállításnál, akár vagy munka, vagy hobbi, amit megérdemel. És hiába nem tudom, nincs gyerek, egy gyerek, három gyerek, öt gyerek, azért egy partneri kapcsolatban fontos, hogy akkor is ott legyen egy apa, amikor mondjuk neki fontos állása van. Tehát, hogy például a saját életemből én azt mondhatom, hogy ha nálunk valami kérdéses dolog van a gyerekekkel, akkor mi megbeszéljük, hogy ki marad otthon. Megbeszéljük, fontossági sorrendbe rakjuk, hogy neked van megbeszélésed, nekem nincs, délelőtt te vagy itthon, délután én vagyok itthon. De ez már így kezdődött, tehát hogy azért nekünk a kapcsolatain, amikor még nem született meg Sophie, akkor nekem ez volt, hogy fogta, és azt beszéltük meg, hogy akkor jó, semmi probléma, amikor szoptatási idő van, akkor te ébredsz, amikor a kettő között, akkor az apuka ébred és ment ki. És ez így is volt. És ez valahogy olyan természetessé tette a működésünket, ahol nem volt kérdéses az, hogy ki mennyi részt vesz a családból, a gyerekekből. Mert ő is ott akar lenni, és egyre több férfi van, aki ott akar lenni az élményeknél, a pelenkázásnál, a probléma megoldásnál, mert már látják, hogy azoknak a lányoknak, és ebből nagyon sok tanulmány van, akiknél az apuka kiveszi a részét, rettentően egészséges női gondolkodása lesz. És a férfit nem úgy sorolja be, mint egy pénztárca vagy automata, hanem partner. És ez szerintem nagyon fontos.
amellett, hogy nagyon sok lány ugye a sugar daddy világát választaná, pont amit a Brigi is mondott, könnyebb útnak tűnik, persze nem az. Azt látom, hogy egyre több lány és nő szeretne vállalkozó lenni, és én ennek nagyon örülök személy szerint, mert rengeteg okos nő van, és rengeteg ambíciózus nő van, és rengeteg olyan terület van, ahol nőként is helyt lehet állni, és nagyon szépen lehet haladni. Mit tanácsolnál annak a lánynak, nőnek, aki úgy dönt, hogy ő vállalkozni szeretne egy self-made vállalkozó nőnek, vagy egy self-made vállalkozó jelöltnek? Hogyan induljon el? Mit csináljon?
Hú, ez egy nagyon sok összetevői dolog. Én mindenféleképpen azt mondanám, hogy én most indítottam egy mentorprogramot kimondottan nőknek, hogy akinek már vállalkozása van, tehát egy működő vállalkozásokról beszélünk. Tényleg, ahogy mondtad, egyre többen vannak, mert amikor feladtuk a hirdetést, hogy mi egy ilyen mentorprogramot indítunk házon belül, akkor mi azt gondoltuk, hogy ilyen 5-8-10 ember jelentkezik, és 10-szeres túl jelentkezése volt ennek a programnak. Úgyhogy igen, a nők elkezdték megélni azt, hogy igen, az ő álmukból is lehet üzlet, az ő vállalkozásuk is ér annyit, mint bárki másé itt Magyarországon. De én azt gondolom, hogy a vállalkozás első lépése az mindig az indítatás vagy a projekt. Tehát, hogy ha van valami álomhobbi, álomdolog, ami folyamatosan munkál benne, nem időszakos, ezt sokszor elmondom, és erre nekem a csepkebefektetés az egyik nagy visszaigazolás, hogy az nem elég, hogy éppen gyermekágyi időszakban vagyok, és akkor akarok nyitni bölcsödét, ruhaboltot, babakocsi, nem, mert hogy elmúlik a baba időszak. Tehát nem lesz ő mindig gyesen, ő nem lesz mindig otthon, mert hogy egy vállalkozás fontos, hogy számolni kell anyagi költségekkel. Az, hogy otthon, a négy fal között, nem tudom, nappaliba tudom tárolni még a dolgokat, de ha növekedni szeretnék és nagyot szeretnék, akkor már most be kell áraznom a saját munka, béremet, órámat, időmet, a lehetőségek, és hogy a célt is tudjam, hogy mit szeretnék elérni az adott időszakban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a projekt, a gondolat, a termék mellett tényleg elkötelezettnek kell lennie. A másik pedig az, hogy azt az attitűdöt kell, hogy meg lehet tanulni, de a célorientáltság a kezdésnél rettentő fontos. És ez a kettő ötvezete már szerencsére olyan startup támogatásokat lehet kapni, illetve olyan emberektől lehet kérdezni, akiktől a következő lépés az anyagi. Tehát, hogy nem kell rögtön, nem tudom, a legnagyobb házat megvenni, a legnagyobb üzletet megnyitni, alkalmazottakat felvenni, viszont olyan költségekkel már most kell számolni, amire azt gondoljuk, hát ez én vállalkozásom. Egy nap nagy lesz ez a vállalkozás, és egy nap neked is 24 órából nem lesz 36. Úgyhogy én mindig azt javaslom, hogy aki egy ilyen tervel, álommal van, akkor vagy egy közeli mentort, én nagyon szeretem és nagyon hiszek abban, hogy van mindenkinek egy olyan ismerős, aki vagy vállalkozást visz, vagy tapasztalatot oszt meg, de hogy kérdezzem, mert nincs buta kérdés. Mindig változnak a dolgok, a trendek, a lehetőségek, jön egy COVID, amiről semmit senki nem tehet. Tehát, hogy ezek olyan sok összetevői dolgok, amik fontosak az első lépésnek. Én azt gondolom, hogy igen, a maga a termék vagy a projekt, az ő ideje, az ő vállalkozása, hogy mi a célja, és utána pedig elkezdeni tanulni, tapasztalatot felvenni kicsiben, és kicsiből egyszer csak, hogyha tényleg jól csinál mindent, akkor nagyjá tud menni.
Ha már itt tartunk, akkor elmesélnéd nekünk így röviden, hogy neked hogy jött ez az egész, hogy modellből vállalkozó nő lettél, most már nagyon komoly vállalatnak a vezetője. Hogy indult? És minket szerintem a pszichológiai része is, vagy hát engem főleg szakmai ártalom, de érdekelne, hogy biztos voltak kétségeid, hogy azokkal hogy küzdöttél meg, milyen akadályokkal kellett szembesülni, mert hogy ezekből annyira sokat lehet tanulni, és nagyon örülnénk, ha megosztanád.
Én ennek az egész üzleti világnak, illetve az üzletember alapjait azt gondolom, hogy a modellkedés adta. Én nagyon korán külföldre kerültem, ez azt jelenti, hogy nagyon önállóan kellett megoldanom mindenféle, akár személyes problémát, vagy szakmai problémát. Mindig felkészültem, mindig figyeltem, és ebből a tapasztalatból nagyon sok mindent most is beillesztek amúgy a vállalkozásomba, de hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudd, hogy neked egyedül mekkora erőd, lehetőséged, és mennyire vagy céltudatos és kitartó. Ezt megtanította velem a modell szakma. Ha nem voltam pontos, ha nem voltam tökéletes formában, ha nem valamit nem akartam, nem voltam önálló, mondjuk én voltam a leggyengébb láncem, vagy hisztis, tehát ezt mind szépen lekövetkeztettem, hogy miután mi jön, Ez nagyon fontos tanulási időszak volt, és annak volt az alapja tényleg, hogy ezt a mostani rugalmasságomat és kitartásomat ezt áthoztam abból az életszakaszomból. De maga az, hogy is formálódtam át üzletasszonnyá, azért ez egy hosszú út volt, ugye az első kislányom születése után nekem még 30 kilós súlyfeleslegem volt, ami egy modellnek, lássuk be, egy rettentő negatív érzem, pszichés dolog, inkább, mint fizikai, mert oké, hogy már az egészségem is voltak ott csillagok a vérképemen, és voltak problémák, de nem az volt a fő szempont számomra, mert hogy nem fértem bele a régi nadrágjaimba, amikor találkoztam a barátnőimmel, akik szupermodellek voltak, magasak, vékonyak, akkor én már elkezdtem zsákba burkolózva, vagy nem elmenni, vagy lemondani, vagy úgy megjelenni, hogy hú, ti milyen szépek vagytok, én meg én ezt kilókat sem tudom leadni, tehát hogy azért ez volt egy olyan fejlődés, amiből a sok, hogy is mondjam, kis szálka, ami engem nap mint nap zavart, abból elkezdtem a saját dolgomat megépíteni, a saját dolgommal foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy elkezdtem magammal egy kicsit a gyermekem mellett foglalkozni, hogy mi a jó nekem, hogy tudok lefogyni. A fogyás az már nem úgy működött, mint modellkoromban, mert ott volt egy 3 óránként ébredő kisbaba, úgyhogy át kellett fordítva alakítanom az egész étkezésemet, a szokásaimat. Már nem sanyargathattam magam, már nem az volt, hogy jó, akkor ezt a munkát nem vállalom el, viszont nem eszek 2 napig, hogy jobban nézzek ki. Hát ilyen lehetőségek nem voltak, és elkezdtem lépésről lépésre összeállítani az én kis saját étkezésemet, aztán kértem segítséget dietetikustól, és találtam egy fehérje diétát Szlovákiában, és ezt elkezdtem én itthon Magyarországon, majd későbbiekben forgalmazni, de úgy, hogy a közvetlen környezetem, barátaim, barátnőim, azoknak az ismerősei elkezdtek engem személyesen megkeresni, hogy akkor segítsek nekik, hisz ha nekem ilyen jól működött, akkor biztos, hogy nekik is. És akkor elkezdtünk együtt működni, ott már rájöttem, hogy nincs egyforma ember, nincs egyforma fogyás, és nincs egyforma hízás probléma. Tehát, hogy mindig van valami okozat, úgyhogy ott már én belgyógyászokkal, dietetikusokkal, mindenféle olyan élelmiszeripari kutatókkal dolgoztam, hogy mit károsít, mi újság a vessével, a májjal, mi egy bélflóra, tehát hogy így összetettebben kezdtem el dolgozni, és amikor ezt a rendszert kialakítottam, akkor ezt a, amit forgalmaztam, fehérre diétát behoztam Magyarországon, és vállalkozást csináltam vele, tehát kinőttem a nappalimat, adtam saját magamnak egy órabért, egy bérleti díjat kalkuláltam bele, a szállítási költségeket, és azt, hogy én milyen feladatokat tudok ellátni. És akkor elkezdtem én mindent is csinálni. Tehát én voltam a szállítmányozó, én voltam a csomagoló, én voltam a konzulens, a marketinges, a pénzügyi asszisztens, egy csomó olyan dolgot vettem magamra, amit akkor még nem is tudtam. Nagyon sok hibát követtem el, nagyon sokszor rossz döntéseket hoztam meg, de nem, én nem az a fajta ember vagyok, aki így a szőnyeg alá söpri a dolgokat, hanem atomjaira bontottam a hibáimat. És abból a hibából megtanultam, hogy mit nem csinálok legközelebb, és azt nem raktam el mélyre, hanem itt van a polcon, és amikor döntök, hogy valamit újraépítek és csinálok, akkor félszemmel oda nézek, hogy mik is voltak az én hibáim, mit rontottam el. És akkor ebből a 30 kilót ugye én lefogytam nagyon hamar, majd kinőttem magam egy olyan vállalkozásra, ami egy kis vállalkozás volt, és utána lett egy olyan lehetőségem, hogy egy nagyobb befektetői összeget, egy hitelt be tudtam vonni, és megcsináltam a saját termékemet, a saját brandemet, a saját konzultációs diétával egybekötött termékeladást is, amivel most is működik, és amiről szól a Tomándejed, és elkezdtem az első olyan problémát felvetni, amihez nem nagyon értek. Na hát ez a nekem nem megy soha, és nem is megy, a bürokráciát nem bírom. Tehát, hogy az, hogy nekem meg kell írnom, engedélyeztetnem kell, ki kell állnom a soromat az önkormányzatnál, értenem kell, hogy milyen paragrafus, mi, a könyvelő miről beszél, milyen új adó, mire kell még odafigyelni. És akkor mondtam, hogy ez lesz az első, amit át fogok adni. Sikerült is, és kolléganő Simonics Edith, ő a mai napig is a kolléganőm, tehát, hogy ott volt a kezdeteknél még mindig, ő már a gazdasági vezetőm lett. Először csak 2-3 napot volt dolgozott fel, és utána pedig akkor főállásba vállalta azt, hogy tényleg segíti a Tomán brandet. És így volt időm termékfejlesztésre, volt időm brandépítésre, volt időm marketingre, de még ott hagytam a konzultációt. És akkor szépen felvettem egy konzulást, akit magam mellé ültettem, megtanítottam neki mindent. Nagyon vicces, mert ő pedig Novák Emese az én trénerem, aki jelenleg az egész hálózatot. Tehát, hogy velük együtt közösen építettük fel azt a céget, ami fölött most én itt vagyok, és üzletasszonynak gondolom magam, és ez az átformálódás, ez az, hogy a modellkedésből, vagy az üzleti világból mit tudok kiemelni, és mi az, ami segítette a növekedésemet, mindenféleképpen azt gondolom, hogy a tanulás, tanulás, tanulás. Az, hogy ha kérdésem van, megkeresem a legtökéletesebb embert, aki erre a kérdésemre tud válaszolni. Megkeresem azt a szervezetépítőt, aki tényleg a legjobb a szakmájában. Én a mai napi coach, én kérek órákat, én elmegyek ahhoz az emberhez, felkeresem és ráírok, vagy felhívom személyesen. Hiába vagyok én a Tomán Szabina és a befektetők befektetője, amit én gondolok magamról. Szeretném tudni ezt és ezt részletesen. És akkor van, amikor a telefon másik oldalán, tehát neked nem hiszem, hogy én kellek. És mondtam, hogy hidd el, hogy ezzel a problémával én azért keresek meg téged, mert azt hiszem, hogy ebben te vagy a legjobb, és én hiányosságokat érzek. És akkor elmegyek, kifizetem az ő órabérét, végignézem, hogy mi az én problémám, felkészülök. Ez nagyon fontos, mert azt nem lehet, hogy ő oldja meg, hanem én adok egy kérdést, és én nagyon sokszor a partnereimnek is azt mondom, a vendégeimnek is azt mondom, hogy kezdjünk el pingpongozni. A pingpong az azt jelenti, hogy akkor működik jól egy pingpong meccs, hogyha oda-vissza mennek a labdák. Ha csak egy oldalú, hogy akkor oldjam meg azt a problémát, azt soha nem fogom tudni megoldani. Úgyhogy igen, ezt is részletekre bontom, mi az én kérdésem, mi az én problémám, és mit szeretnék ezen javítani. És a pszichológia része emellett, 2-3 évvel ezelőtt még az egyik coachom azt mondta, hogy nagyon nem vagyok a helyemen, tehát nem tudom, hogy hol ülök. Ő körbevezetne engem itt a ház körül, hogy akkor csak az, hogy itt most én mit építettem fel. A hálózatról ne beszéljünk, arról, hogy mennyire támogatok, és hogy hány család függ az én üzletemtől, álmomtól, arról ne. Csak itt a házam tájékán nézek körül, és akkor így megfogta a kezem, és tényleg körbevitt. És akkor így álltam, és azt mondtam, hogy hát jó, de hát ez normális. És mondta, hogy nem. Tehát, hogy az, hogy ilyen növekedés, ilyen gyors növekedés, ennyire a nőkre fókuszálva, nagyon kevés vállalkozó van Magyarországon. Van rajtam kívül szerencsére, és ők nagyon szeretek együttműködni, de kevesen vagyunk még szerintem.
Szabina, fantasztikus téged hallgatni, tényleg az az energia, amit te át tudsz adni, azt már most köszönjük szépen neked, és engem az nagyon-nagyon érdekelne, hogy ez az energia benned, ez az őserő, ami tényleg így átüt a monitoron, és szerintem a hangszórókon keresztül is, ez miből táplálkozik? Mi a számodra, amiből meríteni tudsz, hogyha esetleg olyan napod van, biztos neked is van, nyugtass meg minket, hogy van olyan napod, amikor nem ennyire erős esetleg mondjuk az energiaszinted, akkor te hova nyúlsz magadban?
Nekem, én mindig azt mondom, nekem a háttérországom nagyon erős. Tehát, hogy én egy olyan két lány anyukája lehetek, akik rettentő sok kihívás elé tesznek, főleg azért az egyik tinédzser a másik dackorszakba lépett, úgyhogy most erről tudnék mesélni, de azt gondolom, hogy az anyai érzésem, illetve az erő, amit az képvisel, az nagyon-nagyon befolyásoló tényező az én életemben. Én akkor ébredtem fel a saját, akkor ott csúttam fel, hogy hogy én is létezem, és hogy én is vagyok. A másik az én férjem, aki ugyancsak üzletember, nincs közös üzletünk, tehát hogy mi nem ugyanazon a pályán, illetve meg is beszéltük, hogy üzletet nem viszünk haza. De jó, hogyha valaki olyan van, aki megérti. Aki nem biztos, hogy azt mondja, hogy na hát ez ezzel jár, az kész, tehát hogy az nekem köszönöm szépen, nem segítség. Vagy amikor azt mondja valaki, hogy hát igen, hol bászol a zsebedbe, megugatnak a kutyák. Tehát, hogy ez nem válasz. Hanem amikor ő is elmondja, vagy akár a tapasztalatát, vagy akár azt, hogy ahhoz képest, hogy éppen milyen rossz a helyzet, ahhoz képest, hol vagyunk, erősít abban, hogy amit csinálok, azt jól csinálom. És ezek mindig feltöltenek. Vagy akár a kollégák, tehát hogy az nekem az is nagyon-nagyon jó, amikor látom, hogy bejövök és működik az a cég, amit én kezdtem, tehát amit én álmodtam meg. És tudom minden munkafolyamatnak a részét, hisz így építettem fel, de közben olyan jó esőérzés, hogy erős nők állnak a Tomán mellett mögött, és ahogy említettem, a kolléga nőimet bejövök, és tudom, hogy bennük bízhatok. És nem csak azért, mert hozzák a, nem tudom, havi bevételt, hanem azért, mert lojálisak, mert szeretik azt, amit csinálnak, mert mi emberileg jóban vagyunk. És szerintem ez a kulcsfontosság, hogyha nem szeretnék bejárni, vagy nem szeretném a kolléganőimet, akkor nem működne jól.
Annyira jó ezt hallgatni. Látszik, hogy tényleg mennyire a csapatodat tiszteled, és hogy mennyire imádod, és ugye mi is mindig erről beszélünk, hogy igazán nagy dolgokat az ember másokkal együtt tud felépíteni, és annyira jó, amikor valaki ez tényleg látszik, hogy nem felejti el, és végig beszélsz róluk, és arra lennék kíváncsi, hogy kik azok, akik motiváltak még téged? Mert ugye itt most emlegettél pár neved, de hogy volt-e valaki, aki üzletileg motivált életed során, akit esetleg érdemes követni nekünk és a hallgatóknak is?
Hú, hát ezt meg fogom írni, mert nagyon sok van. Könyveket is tudok ajánlani, mert nagyon szeretek olvasni és utána nézni. Főleg nekem ugye most a szervezetépítés és a vezetés, illetve feladatkörök átadása most ez egyik ilyen dolog, amit meg kell lépnem még komolyabban. Úgyhogy majd át fogom nektek küldeni, de Magyarországon például Blaskó Niki, aki egy szenzációs vezető, erős nő, nagyon intelligens, nagyon felnézek rá, ő az, aki egy olyan példakép az én életemben, aki követhető. Szerencsére személyesen is ismerem, úgyhogy nagyon, nagyon szerencsésnek mutatom magam. Pataki Ági, aki ugyancsak ugye egy modellkedésből, egy olyan produceri sikertörténet, ami hogyha nem lenne ez az előélete és ez a gyönyörű külseje, akkor is ott lenne szerintem a legjobban befolyásoló nők között az én életemben. Úgyhogy igen, van pár, és én velük tartom is a kapcsolatot, felkeresem őket, beszélgetünk, és arra próbálunk törekedni, hogy abból, amit mi már tudunk, vagy mi már ismerünk, és van lehetőségünk, azt átadjuk, hogy segítsünk.
Köszönjük szépen, Szabina. Azon gondolkodtam éppen, hogy ugye úgy tűnik így kívülről, hogy olyan sok mindent csinálsz, mert ugye nagyon sok mindent is csinálsz, de hogy fér bele ez egy napba? Ugye van az életed, a magánéleted, és ugye a munka. Szeretünk hallani sikeres emberekről, hogy ők hogyan élnek, hogyan osztják be a napi teendőiket, a napi rutint. Neked van ilyen?
Persze. Én egy kicsit határidőnapló és excelőrült vagyok, én mindent leírok, lejegyzetelek. Tudom, hogy már nagyon sok modern technika van, de csak felmutatom, mert az íróasztalon mellülök. Itt van egy ilyen kis posztikom, és az arra írogatok, és utána összesítem. Úgyhogy nagyon fontos. Én a család köré építem a vállalkozásomat. Ez azt jelenti, hogy én délután 4-től reggel 7-ig nem vagyok elérhető. Nekem a gyerekeim a legfontosabbak, illetve a családom. Vannak napok, hetek, amikor el is utazom, és figyelek arra, hogy velük legyek, és olyan időt töltsek velük, ami nem még e-mailezés és telefonálás. Ez egyre nehezebb, mert hogy mindenhol elérhetőek vagyunk már, tehát minden csipog, mindent fel kell venni. Már rég nem dolgozik se az iroda semmi, de még mindig jön az e-mail. Ezt meg kell oldani, én ilyenkor altatás után előveszem az én kis okosomat, és elkezdek még pötyögni rajta. Ez nem tökéletes, de azt gondolom, hogy az, hogy a rutinba hogy tudom beleépíteni, nagyon tudatosan a fő pontokat az életedben meg kell fogalmazni magadnak. Mert nem biztos, hogy neked kell a kukát kihúzni, és odafigyelni, hogy nem tudom, éppen a postát kiürítetted-e. Tehát, hogy nagyon fontos itt is szerintem egy a feladatkör átadás, és hogy számodra mi a legfontosabb. És én ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudatosan építettem. A gyerekeim a legfontosabbak, a család, a párom és én, és utána jön az üzlet. És akkor az üzlet van mondjuk 8-tól 9-től délután 4-ig, abba, ami belefér. Vannak kivételes esetek, mint amikor mondjuk egészségelőadásra megyek, vagy külföldre kell utazni, mert jövő héten Franciaországba utazom, de ezeket előre be van programozva, előre meg van tervezve. Haza fogok jönni, a következő héten a családdal utazom el, hogy töltekezzek én is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a főbb dolgokat, amikből tanulsz, töltenek, és a legnagyobb bűntudatot okozzák, arra fókuszálj először, és utána jöhetnek a kis megszokások, vagy akár a feladatleosztások. És ez sem menne csapat nélkül, tehát hogy ez is nagyon-nagyon fontos.
Igen, csapat nagyon fontos.
Az is érdekelne nagyon, hogy az energiáid mögött hiszel-e bármiben, ami a transzcendens? Tartod-e, tehát van-e egy ilyen spirituális megközelítés az életedben, vagy ettől teljesen elzárkózol? Engem ez nagyon érdekel.
Én hiszek, hogy van valami odafent, és körülöttünk, és vannak babonák, amiket betartok. Például minden üzletem nyitásakor egy fém pénzt háromszor megköpök, és eldobom, hogy, hát ugye ez tegnap, például ez a tegnapi eset, megnyitottuk Csillával a szegedi csomagolásmentes boltunkat, a Tebét, ez a második az országban, és nyitjuk a következőket, tehát folyamatosan dolgozunk ezen, de ez is egy nagyon fontos dolog volt. Vagy például, nem tudom, hogy ez mennyire spirületes, de hogy lekopogom dolgokat, hogyha mondjuk nem tudom, odafigyelek, hogy milyen, négy levelű lóherén nagyon sok van a könyvek között. Igenis azt érzem, hogy odafent figyelik, hogy mennyit kapsz és mennyit adsz. És én ezt nagyon próbálom mérlegelni. Nagyon próbálom azt, hogy igenis spirituális é vagy nem, de hogy az embereknek nagyon sok rétegük van. A személyiséget nem szabad egy dologból véleményezni, nem szabad elítélni. Tehát ezeket nagyon-nagyon megtanultam, akár a saját bőrömön, akár nem járok szeánszokra, nem járok jósnőhöz, nincsenek kabaláim, de azért igen, azt gondolom, hogy az energiák rettentő fontosak, és hogy az, hogy te belülről mit gondolsz, és hogy adod át, vagy hogy milyen energiáid vannak, ez nem csak tőled függ. De azért nagyon sokat tudsz tenni, hogy a körülötted lévő, mint emberek, mint te, mint a családod, olyan energikus jólétben legyenek, amihez te is hozzáadsz.
Én vagyok itt a műsorban az, aki általában nézőpontot vált, és kitalálom, hogy vajon mi járhat a hallgatóknak a fejében, a legtöbbször ezt a szempontot én szoktam el azért. És azon gondolkoztam, hogy nehogy félreértsd, egyáltalán nem gondolom így, de hogy felmerülhet, hogy de hát olyan szép vagy, és csinos vagy, és kedves vagy, és okos vagy, hogy hát olyan könnyű neked, hogy nyilván nem gondolom ezt, tehát hogy ez nem az én véleményem, csak hogy biztos vagyok benne, hogy Anna már pedzegette ezt a kérdést, de hogy azért a te életedben is voltak olyan pontok, kudarcok, nehéz pillanatok, amikor azzal kellett valamit kezdeni azon kívül, hogy most már látjuk a csodálatos végeredményt, vagyis hát ez még nem egy végeredmény, hanem egy állapot, tehát az eddigi munka végeredményét, de hogy mit csinálsz olyankor, amikor azt érzed, hogy tehát mikor tanultál a hibáidból, mondtad, hogy nem felejtetted el őket, nem söpörted a szőnyeg alá, de akkor olyankor azt meg kell emészteni, hogy úristen, ezt elrontottam. Te hogy csinálod ezeket?
Nekem az egyik ilyen nagy probléma és probléma feldolgozása az emberi kapcsolatok. Azt a mai napig nekem ez a HR dolog, ez nem a legjobb, mert azon tudok a legtöbbet gondolkodni, próbálom megfejteni a másik oldalt, hogy vagy miért döntött így, vagy miért tette meg azokat a lépéseket. Mindenkinek biztos megvan az indoka, de én azt gondolom, hogy, és sokszor, én eleinte úgy zártam le ezeket a dolgokat, hogy elvágtam, köszönöm szépen, semmi kommunikáció, én nem akarok olyan emberekkel együtt dolgozni, akik vagy így gondolkodnak, vagy így működnek, és elkezdtem bizalmatlan lenni, elkezdtem nem nyitni. Elkezdtem a baráti körömben is bizalmatlanul figyelni, hogy kinek mit mondok el, és kinek hogyan mondom el, vagy a véleményet mikor, hol vállalom. És ez egy ördögi körbe került, amiből nem tudtam kimászni, addig, amíg meg nem fogalmaztam magamnak azt, hogy muszáj új esélyt adni, muszáj nyitott maradni, és én nem nyomhatom el a saját véleményemet, a saját érzéseimet, az, hogy én milyen ember vagyok, vagy milyen barát vagyok. Úgyhogy én ezt megfogalmaztam magam, hogy bármilyen olyan, akár személyes tapasztalatom van, én azt nem próbálom a többiekre kiirányítani. Nem próbálom az elmúlt kapcsolataim, akár magán, akár üzleti, akár baráti kapcsolatomat a következőre ráterhelni, vagy amiatt, mert valaki egyszer engem megbántott, én bizalmatlan legyek egy újonnan belépő emberrel az életemben. Tehát, hogy ezeket nem akarom és nem is fogom magamnak megengedni, mert az a baj, hogy ezt saját belül nem fogod tudni rendesen feldolgozni, és nem fogsz tudni rendesen lépni. Úgyhogy volt, nagyon sok volt. Nagyon sokat köszönhetek nekik, tehát, hogy azt már most elmondom, hogyha emberileg engem nem bántottak volna meg, akkor soha nem lett volna ez a cég, soha nem lett volna Tomán Lester Kft., vagy ez a gondolat, ami itt van. Én nagyon sok jelzőt kaptam a súlyomra, a külsőmre pont akkor, amikor a legnehezebb időszakomat éltem. Majd, amikor elkezdtem vállalkozni, jött egy ismerős, vagy közeli ismerős, aki borított mindent, elvitt mindent, majdnem, hogy szinte nullára hozta az én akkori vállalkozásomat. Mindenből lehet tanulni, és mindenből kell. És most nem azt fogja jelenteni, hogy én nem nyitok mondjuk egy barátnőm felé, aki mondjuk üzleti tanácsot kér, vagy szeretné jobban belátni a működésünkbe, mert az nekem nagyon sok munka. hogy ne én legyek, vagy ne én adjam magam, vagy ne jöjjön vissza az, amit én már megkaptam. Úgyhogy ez ilyen összetett dolog, de igen, voltam padlón, kaptam bántásokat a külsőm miatt, bármennyire az van, hogy most hú, hát egy csinos hölgy ül itt, nagyon sok jelzőt kaptam, és a divatvilág azért nem egy barátságos, ilyen szinten barátságos világ, főleg akkor 22 évvel ezelőtt nem volt az, most már 15 éves az Amira, úgyhogy ez 13-14 évvel ezelőtt, akinek meg, mindenkinek meg volt adva a centije, a magassága, hogy kell kinézni. Én 30 kiló felesleggel, hát ültem ott, és néztem a barátnőimet, és kaptam azoktól a jelzőket, akikkel én addig azt gondoltam, hogy mi egyivásúak vagyunk, mi egy helyre tartozunk, de ebből kifolyólag nem, kiderült számomra, hogy nem. Úgyhogy ezt újra kellett építeni, újra kellett magamban olyan dolgokat, olyan lépéseket, akár egy életmódváltást megtenni, amitől én érzem magam jobbnak. A csalódásokból fel lehet állni, dolgozni kell rajta. Ez nem kérdés. Ez nem fog elmúlni egyik napról a másikra, vagy hogy kialszom magamból. Ilyen szerintem nincs. Úgyhogy én magamon kezdtem el nagyon erősen dolgozni.
Jó hallani így szakemberként. Ez mindig megerősítődik.
Hogyan kezdtél el magadon dolgozni? Tehát, hogy mi volt akkor, mi pont ezen beszéltük a lányokkal valamelyik adásról, és ezen nevettünk, hogy amikor padlón vagyok, például az egyik dolog, hogy beteszek valami olyan zenét, amilyen, tudod, ilyen nagyon, a 8 mérföld az Eminemtől, és akkor az olyan erőt ad. Vagy van, amikor meditál az ember, vagy elmegy futni, vagy tudod, sportol. Tehát mi az, ami ilyenkor, amikor padlón van, mert nyilván ez egy hosszú folyamat, de onnan hogyan húzod? Vagy ilyenkor olvasol egy olyan könyvet, vagy valakivel beszélgetsz, mik ezek?
Igen, nekem két dolog van, hogy elmegyek vezetni, és hangosan hallgatom a zenét. A vezetés az így levezet. Tehát én olyan nyugodtan szállok ki fél órával később, hogy én eleve nagyon-nagyon szeretek vezetni, és ez nekem ez egy nagyon... Ott vagyok az én kis, csak egyedül vagyok, akkor nem ülhet be mellém senki, nem hajtok gyorsan, tehát nem az van, hogy akkor a dühömet kive, hanem hogy hagyd legyek én az én kis burkomba. Tehát, hogy ez nekem nagyon fontos. Amúgy azért is fontos, például munkahelyemről hazafele, az a fél óra, ami van, én akkor kapcsolok át anyamódba. Tehát, hogy nekem fontos szinte az életemnek az autóm, mert sok mindent kiabálok az autómba, hanem úgy működik valami. Telefonálok, dolgozok, de az az én időm, és azzal én teszem magam rendbe. Ha az ilyen hirtelen érzés, akkor ezt mindenféleképpen ezzel vezetem le, illetve azzal, hogy egy forró fürdőt veszek, és hangosan kiabálok. Hát ugye ezt nekem magamból ki kell köpnöm, nem tudom máshogy megfogalmazni, de ki kell köpnöm, és utána pedig elkezdek gondolkodni, hogy elmegyek egy szakemberhez, vagy ki az az ember, aki ebben vagy megtámogatni, vagy segíteni tud, amitől jobb lesz. Úgyhogy ez ilyen lépésekből áll. De igen, az autóvezetés és a hangos zenehallgatás az első.
Többször is említetted már, hogy mennyire hiszel a szakemberekben, egyébként én is nagyon, és szerintem itt mindannyian szoktunk erről beszélgetni, hogy a megfelelő szakértőhöz fordulni. Emellett viszont van még egy olyan dolog, ami nagyon fontos, és te is említetted, hogy egyedül, vagy nem is az, hogy nem megy, de sokkal nehezebb. Szoktál járni vállalkozói közösségekben, hogy tartozol valahova, vannak olyanok, akik tényleg úgy inspirálnak vállalkozók, akikkel meg tudod beszélni, ugye említetted a Blaskónikit, vagy a Pataki Ágit, mint inspiráló hölgyeket, de hogy akikkel ténylegesen összeültök, brainstormingoltok, vagy egy olyan mastermind akár, akikkel ugye feltöltöttök egymás által, és tudjátok egymást inspirálni, segíteni.
Igen, van, például Pistyúr Veronika, ő az egyik olyan nő az életemben, akihez tudom, hogy bármikor fordulhatok kérdéssel. Nagyon szeretem az ő mentalitását, a gondolkodását, azt, hogy több szemszögből nézi meg az én problémámat, vagy az éppen helyzetemet. Úgyhogy őt nagyon szeretem, és nagyon sokszor, szerintem jövő héten találkozunk ki is. Úgyhogy igen, Veronika az, akivel dolgozom, és nagyon szeretem azt, ahogy ő gondolkodik, és ő is nagyon sok mindent ad vissza. Közösségekben járok, mint például hozzájuk is, csak egyszerűen az időm, illetve az, hogy én most kialakítottam magamnak egy közösséget ezzel a mentorprogrammal például, ahol 10-15 ember összegyűl, jön egy szakmai ember, aki akár a salesről, akár a marketingről, akár a vezetésről, szervezetről beszél, úgyhogy most jelenleg annyi időm nincs, de én nagyon szeretem azokat a közösségeket, és Magyarországon van 3-4 olyan közösség, akihez, akivel amúgy tartom a kapcsolatot, csak időhiányában nem vagyok jelen. Vannak titkos csoportok, amiben járok, ahol csak felső vezetők vannak, de hogy vannak olyan dolgok, amik inspirálnak engem, és ahova szeretek tartozni, mert azt gondolom, hogy egy közösség az mindig erősebb, mint egy egyén.
Igen, abszolút. És megajándékozni mivel szoktad magad?
Évente egy-két alkalommal 3-4 napra elvonulok egy olyan egészségtudatos szállodába, ahol csak én vagyok, és ebben az én társam nagyon jó partner, mert addig ő elviszi a gyerekeket a gyerekszállodába, én meg ott addig tudok dolgozni, pihenni, összerakni, összeszervezni, rendezni a gondolataimat, mert tudja, hogy attól sokkal többet kap vissza, mint ez a 3 nap mínusz, úgyhogy ez egy közös megegyezés, hogy neki is megvan, és nekem is megvan a töltődés.
Wow, szuper, szuper tipp.
Nekem még lenne egy olyan kérdésem. Többféle helyről, többféle megközelítést olvastam. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy tök szívesen vállalkoznának, van is ötletük, de nem tudják, hogy akkor melyikbe vágjanak bele. És ugye van az a megközelítés, hogy azt mondják, hogy legyen valami olyan, amit imádsz csinálni, ami szerelem és csinálja abból vállalkozás, de hallottam már olyat is, hogy azt mondta valaki, hogy nem az kell, hogy mi az, amit imádsz, hanem nézd meg, hogy mi az, ami ugye vállalkozás szempontból megállja a helyét. Tehát, hogy gazdaságilag ugye jó legyen, van egy csomó tipikus vállalkozó, aki azt nézi, hogy mi a trend, és akkor ráül a trendre.
Én azt mondanám, hogy az első vállalkozón, a második pedig menjen el neki dolgozni, mint szélszes.
Nagyon jó. Szóval a szerelemvállalkozás az, ami szerinted, tehát, hogy az ember imádja azt, amit csinál, és próbálja meg kitalálni, hogy abból hogyan lehet sikeres vállalkozás.
Vagy egy jó szélszes találni, aki úgy gondolkodik, hogy bármit el lehet adni a piacon, és ő azt tudja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is le van amúgy osztva, fentiek valahogy leosztották, hogy mindenkinek megvan a magához közeli dolog. Tehát valaki imád eladni, de alkot nem. Valaki alkot, de nem tud eladni. Tehát ezeket össze kell hozni, és tényleg igényre szabni, és felmérni akár a gyengeségünket is. Tehát, hogy ez nagyon fontos egy vállalkozásban, hogy én, mint vállalkozó, miben vagyok nagyon jó, mert azt felesleges kiadni, és mi az a gyengeség, ami vagy bosszant, vagy nem tudom, vagy nem jól működik, vagy már időm nincs rá, és azt ügyesen leosztani olyan emberre, akit azt gondolok, hogy szakmailag megfelelő.
De mi alapján döntöd el egyébként? Több szempontból is érdekel ez a kérdés, hogy kivel dolgozol együtt. Egyrészt, hogy a legelején az a két nő, akit említettél, hogy azóta is veled vannak, őket hogy választottad ki, hogy választott ki a mentorprogramba azokat, akik jelentkeznek, és hogy választott ki befektetőként, hogy lehet, hogy ez mind a három nagyon különböző, de hogy biztos vannak fő súlyok, ami neked olyan értékek, amik visszatérnek. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mi alapján döntesz. A számok nyilván magukért beszélnek egy befektetésnél, de azon kívül.
Egy vállalkozásnak is. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy elsőre én emberileg választok. Tehát, hogy volt már olyan példa, amikor olvastam egy önéletrajzot, és azt gondoltam, hogy ő lesz Magyarország első miniszterelnök nője. És amikor bejött, akkor nem azt kaptam, amit vártam az önéletrajzból. Nekem nagyon fontos a személyes tapasztalat, az, hogy belőle mi lehet, mit tudok majd én megnyitni, vagy mit képvisel a Tomán az ő életében. Ha az én saját vállalkozásomról beszélek, akkor inkább ne legyen diplomája, de egy olyan emberrel dolgozzak együtt, akire rábízhatom, aki tanulni akar, aki fejlődni akar, aki profi, aki már csinált ilyet, ami megsegíti az én munkám, mert jelenleg nagyon széles körül az én munkám. Tehát, hogy ahogy ti is felsoroltátok, nagyon sok olyan dolog van, ahova nekem meg kell felelni. És nem mindig tudok én mondjuk a teljes sorba állni, viszont nem szeretném, hogyha ne lenne a gyerekeimnek otthon étel. Tehát, hogy azért ezek fontossági sorrendek, és nagyon fontos az ember. Szerintem az egyik legfontosabb az ember, mert mindenki, én azt gondolom, hogy aki mondjuk hozzám jön dolgozni, ő azt akarja, hogy ez a csapat jobb legyen, mint amilyen tegnap volt, vagy arra törekszik, hogy az ő tudása szerint mi a legjobb. De hogyha nem akar tanulni, ha nem akar fejlődni, vagy hogyha rögösen ragaszkodik valamihez, vagy mondjuk a kolléganőim nem szeretik, akkor nem tudok vele mit csinálni, nem tudom kibontani. Úgyhogy ez az oldal emberi. Ez az oldal szerintem 98%-ban emberi. A befektetés már 70-30. Ott is a vállalkozóba fektetek be, mert egy jövőképet vetítünk magunk elé, hogy mennyit kell majd keresnünk, és én mennyit szeretnék visszakapni a befektetésemből, az időmből, az energiámból. de 70%-ban az ember. 30%-ban az ötlet, vagy az, amihez mondjuk én tudok társulni, egy környezettudatosság, egy gyerek dolog, egy gyerekruha, vagy akár egy olyan alternatív, olyan szolgáltatás, ami megkönnyebbíteni az én életemet. Azt tudom, hogy akkor igény van rá, és akkor azt csináljuk, nézzük meg. Az, hogy hogy építjük fel, az mindegy, higgy benne, legyél te ott, mint vállalkozó. Tehát én olyan befektetéseket nem csinálok, ahol mondjuk másodállásba csinálja, vagy néha besegít a nem tudom kicsoda, mert az nem komoly nekem. Én komolyan befektetem a pénzemet, a több milliómat, és komolyan ott állok két hetente, vagy hetente, két hetente egyszer, másfél órát, és elmondom, hogy mit kell javítani a vállalkozáson. Tehát, hogy ezek tényleg emberi alapú dolgok és döntések. És aki nem így dönt, az vagy nagyon nagy és nagyon nagy multi, és neki elfér az, hogy valaki nincs jól valakivel, akkor vagy különülteti, vagy más helységre osztja. Tehát, hogy ez is lehet, de azért én, mint középvállalkozó még nem tehetem meg azt, hogy vannak olyan emberek, vagy a gépezetben vannak olyan kollégák, olyan lelkek, akik nem férnek bele, mert akkor az egész gépezet leáll. Nekem nem az van még, hogyha valami nem működik, akkor csak azzal a szegmenssel foglalkozik, hanem ha valami nem működik, akkor borítja a kártyaváramat, és azt viszont nem akarom, és nem szeretem.
Van olyan tanács, amit, hogyha valaki most el szeretne kezdeni vállalkozni, és hallgat minket, amit mondaná, hogy na erre figyeljen, erre gondoljon, tehát hogy bármi, ami eszedbe jut, hogy ez jó, hogyha te tudtad volna, amikor elkezded, akkor ez nagyon jó lett volna.
Igen, hogy neki van munkabére. Tehát, hogy a vállalkozás nagyon jó dolog, de erről szerintem már beszéltem, neki is megvan az ára. És ha nem úgy kalkulál, akkor a sajnos nem lesz anyagilag jó üzlet, mert hogyha a férje megy be helyette, de csak azért, mert éppen a gyerek beteg, és nem tudja megoldani, hogy ott legyen, a férje sem ingyen. Tehát, hogyha a férje nem lesz ott, és nem tud beülni helyette a munkahelyére, akkor az megint csak kiesés. Tehát úgy kalkulálni egy üzlettel, hogy ott ő egy olyan, nem tudom, működtetője az egésznek, akinek a hónap végén haza kell vinnie a pénzt. Mert egy idő után ő nem fogja tudni működtetni, hogyha ingyen is bérmentve, csak azért, mert a cégre az ő neve van írva, megy be. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor valaki megálmodja azt, hogy mivel szeretne foglalkozni, és mi az a termék, amit ő sikerre szeretne vinni, mellé egy nagyon személy, egy kockás füzetbe is le lehet írni. Tehát nem kell felmenni, hogy ingatlan, mekkora ingatlan kell, hogy legyen ahhoz a tervhez, az milyen bérleti díjjal jár, milyen induló tőke kell hozzá, milyen működtetés, meddig mondjuk mínuszos vagy nullás ez a működtetés, én azt elviselem-e, el tudom-e húzni addig az időmet, az energiámat, és azt, hogy nem viszek haza pénzt, ezt mind fel kell mérni. Sajnos itt van, itt látok a legtöbb vállalkozónál hibát, hogy a saját idejét, a saját lakását nem számolja bele, és amikor növekedne, akkor meg nem volt belekalkulálva abba a kis, nem tudom, bójába, a kis sapkába, a bármi, amit előállít a költsége, majd emel egy nagyot, azok a vásárlók, akik eddig hozzájártak, elhagyják, mert hogy mit képzel ez, hogy azt hiszi, hogy már egy kicsit nagyobb, akkor már adhatja drágán, illetve a piaci versenytársak, akik már amúgy ott vannak, és úgy kalkulálták be, és úgy viszik a marketinget, velük nagyon nehéz felvenni akkor már egy nem tuti vásárlóbázissal, mert ugye akkor nagyon sokan vissza fognak esni, hogyha árat emel, egy olyan piacra lépni, ahol évek óta profin működik a marketing, és minden olyan költségvetés, ami egy vállalkozáshoz kell.
De muszáj megkérdeznem, mert ez nagyon jó volt, szerintem nagyon fontos volt, amit most elmondtál, mert tényleg nagyon sokan ebben szenvednek, hogyha valaki most, hogy hallgat minket, és ezt így most akkor megvilágosodott, hogy tényleg basszus, én ezt elrontottam, akkor mit csináljon? Tehát, hogyha már bennem nem most, hanem most jött rá, hogy igaza van a Szabinának, így kellett volna, és én nem így kalkuláltam. Lehet ilyenkor korrigálni?
Persze, mindenféleképpen hibát mindig lehet korrigálni. Nem tudom, hogy mekkora a cég, mekkora a vásárlóköre. Mert ha egy 10 emberről beszélünk, ott el lehet mondani, hogy akkor figyelj, ti kaptok törzsvásárlói kártyát, de amikor növekedek, akkor figyelj, áremelés lesz. Sajnos nem tudom hitelni. Akkor még megvan a személyes varázsa a vállalkozónak. Viszont ha már 100 ilyen vásárló van, és úgy szolgálja, az már kezelhetetlen, kontrollálhatatlan. De azt is el lehet kezdeni úgy, hogy akár mondjuk egy árkedvezmény, akár lépcsősen emelni, akár a saját kereteit megnézni, hogy akkor nekem még ennyi pénzem van, eddig tudom ezt csinálni, eddig tudok még visszaforgatni, vagy már egyáltalán nem tudok visszaforgatni. Tehát ez helyzettől is nagyon függ, de korrigálni mindig lehet. Maximum bevonni egy társat, hogy figyelj, megvan a vásárlói köröm, megvan a terméken, én most szeretnék növekedni, ahhoz viszont nekem vagy hitel, vagy befektető, vagy bármi, ami lehetséges, mondjuk a férjtől, vagy a családtól, a szülőktől, kérni egy kis injekciót, amivel elindítom, és ezt a változást át tudom indítani.
Igen, hogy pont erről beszéltünk, azt hiszem, mire ez lemegy két adással ezelőtt, hogy mi van akkor, ha nem támogat a környezet. Mi van, ha a család azt mondja, és szerintem itt egy kicsit kitérhetnénk még erre, hogy a család azt mondja, hogy figyelj, ebből nem láttuk eddig azt a profitot, amit te vártál tőle, meg amit beharangoztál, mi nem tudunk ebben hinni, vagy teszem fel, rendben megy, de ők annyira nem vállalkozó típusok, olyan, én azt gondolom, hogy leginkább ez egy belső bizonytalanság és szorongás eredménye, hogy valaki azt mondja, hogy én alkalmazott típus vagyok, nem kell nekem az a felelősség, szerintem ez önbizalom kérdése elsősorban is, nem személyiség kérdése, és én azt gondolom a saját szakmámból, hogy ez megfejlődhető, megugorható, és ebben lehet egy változás, de ha mondjuk a környezetemben 99% azt mondja, hogy alkalmazott típus vagyok, nem tudok veled menni abban, hogy te ebben ennyire hiszel, és vállalkozni szeretnél, mert ez nekem félelmetes. Ezt jobbára nem így szokták elmondani, hanem csak úgy egyszerűen nem támogatják, meg nem lelkesednek. Hogy te ilyen esetekben biztos volt már ilyen mentoráltad. Mit szoktál mondani, ami publikus?
Olyan sok lehetőség van, olyan sok mentorprogram és befektetői programok, akár a műsor, tehát hogy akár a Cápák között című műsor, mert ott fejlődik, tanul, realizálódik az ő cégének, vállalkozásának az értéke, és nem csak az, hanem a saját személyisége és értéke is ott kiderül, hogy ő akkor mennyi mindent tett bele, illetve mennyi hibát csinált eddig. És ez tényleg javítható, ahogy te is mondod, igenis lehet magunkon dolgozni, tehát nem kell azzal nekünk megelégedni, hogy akkor egy alkalmazotti viszony, pedig van egy dédelgetett álmunk, lépni kell. Akkor viszont felelősséget kell vállalni. Ez a nehezebb dolog, szerintem, ami a magyar vállalkozóknál megrekedést okoz, hogy először persze mindenki a közvetlen környezeteihez fordul, akár segítségére, akár bármi kételje van, akkor ott kérdez. De hogyha működő dologról, ha nem jól, de működő dologról van szó, én mindenféleképpen a mai világban már egy olyan helyzet, vagy egy olyan portfóliót állítanék össze, ahova tudnék menni. És egy olyan kész tervvel, amivel nem gondolkodni kell a befektetőnek, hogy én hol tudok segíteni, hanem azt mondod, hogy ennyi pénzért, vagy ennyi tanácsadásért ezt fogom tudni elérni, és ezt garantálom. Az azt jelenti, hogy neked van egy jó piacismereted, hiszel a termékedben, amit te képviselsz, és beleadod magad. Nem napi 8 órába dolgozol, hanem 24-be, nem úgy gondolkozol a fejlődésről, hogy majd a főnök vagy a tulajdonos elintézi, mert te vagy az. Nagyon sok olyan dolog van, ami igen, tanulható, de ezt sem adják ingyen. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy akkor holnap én fogom, és felállok, és akkor vállalkozást építek, mert én érzem magamban az erőt, de hát a külvilág meg a külső hatások miatt eddig nem léptem meg, és ennyi a családomra, mert miért nem segíti. Nagyon fontos a következő lépés, ha nem a család, akkor vagy egy hitel, kockáztatni kell, egy vállalkozás mindig kockázat. Ez elkerülhetetlen, és akárha csak egy befektető társul, egy más szemléletet hoz. Ha szerencséd van, azt, amit te szeretnél erősíteni. Ha nem, akkor van egy olyan együttműködésed, amiért nap mint nap harcolni kell, hogy azt, amit amúgy te megálmodtál, viszont az ő pénze nélkül nem lépte volna meg ezt a problémát, alkalmazkodni kell. Tehát nagyon sokszor van az, hogy igen, nagyon azt mondják, hogy a vállalkozóknak könnyű. Én meg nagyon sokszor megkapom azt, hogy nekem nagyon könnyű, tehát hogy ezzel én majdnem mindig találkozom, mert szép, mert ennek az exe, mert annak a izéje, mert ez segíti, meg a... Nem. Tehát, hogy nem a szüleimtől kaptam, nem örököltem, hogy nulláról indítottam egy vállalkozást. Úgy, hogy közben épp a magánéletem, vagy éppen válás közben is voltam, tehát, hogy így éppen azt beszéltük, hogy teher alatt nő a pálma, ez a tipikus esete vagyok én is, és akkor ott úgy felszívtam magam, és elindultam. És ebből van ennyi tapasztalatom, mert tényleg a mélységet is meg kell élni. És az, aki segítséget kér, az nem biztos, hogy gyenge. Én inkább azt mondanám, hogy tudatos. És ez nagyon jó. Mert eddig mindig mindenkinek mindent kellett tudnia. De hát ha elromlik az autóm, nem kezdem el szerelni, elviszem egy szakszervizbe, és akkor megcsinálják, hogy nem értek hozzá. És ez így van a vállalat, hiába mondják azt, hogy vállalkozó vagy, ezt neked tudnod kell, vagy olyan sok rétű, olyan sok, ahogy előbb is említettem, csapatról van szó, információról, tudásról, tapasztalatról, amit te egymagad soha nem fogsz megélni, azért vannak körülötted az embereid, azért választod azokat, akikben a legjobban megbízol. És igen, itt jön az, hogy milyen embereket választasz magad köré. Mennyire vagy rossz helyzetben egy induló vállalkozásnál, hogy milyen kompromisszumokat kell kötni. Kompromisszumokat is kell kötni mindig. Vagy magas százalékú kamatláb, vagy azért, mert nem szimpatikus a befektető. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezeket emberileg kell ügyesen helyre tenni, mert nem problémaként kell rátekinteni, hanem megoldásként, hogy ez megoldja, ez az adott összeg megoldja az én pénzem. Az, hogy mi jön hozzá, társ, mit társul hozzá, azt abban az időszakban, azon a napon meg fogom oldani. De most jelenleg én a célomra orientálok, figyelek arra, hogy azt mindenféleképpen el szeretném érni. Ennek az egyik lépése az, hogy hitelt kell felvenni a lakásomra. És akkor szépen így tovább. És lesz is nyomás, és attól lehet, hogy még erősebb, még jobban működik a dolog, és még hamarabb is elérheti a célját a vállalkozónak.
Ilyen inspiráló az egész, meg azt érzem most, nem tudom, ti hogy vagytok vele, van-e még kérdésetek, de hogy olyan kerek érzésem van, olyan egészleges, hogy nagyon sokat kaptunk. Úgyhogy lányok, nem tudom, hogy nektek van-e még kérdésetek.
Ugye beszéltél arról, hogy a célra való fókuszálás, illetve vállalkozóként előre tervezünk, tehát hogy gondolom, itt mindannyian előre tervezünk, és az lenne a kérdésem, hogy hogy látod magad mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva, esetleg már 25 évre előre tervezel, és még egy kérdés hozzá, hogy van B opció, hogyha esetleg nem úgy alakul, vagy neked eldöntötted, hogy mész előre, csinálod?
B opció mindig van. Mindenre. Mi történne, ha? Mi lenne? És minden. Ez a magánélet, ez az üzlet, ez az emberi barátságok. Én valahogy ilyen nagyon tervező típus vagyok, és ez nagyon sokszor megmentett engem már. Hogy én mit gondolok, és hova szeretnék eljutni 3-5 éven belül, van egy szám, amit szeretnék elérni, van egy termék, amit jobban ki szeretnék bontani. Van új álom, amit meg kell valósítani, de bevallom őszintén, hogy a Tománt én nem úgy építettem. Én az első alkalommal, amikor a Tomán elindult és működtettem, én azt mondtam, hogy csak 3-4 forgalmazó legyen az országban. Most van 28. Csak itt én szeretnék konzultálni, 2-3 ember az irodán belül köszönjük, nem kell, majd külsősökkel megoldjuk, és hát, hogy, és nagyon gyors növekedést értünk el, mert 5-6 év alatt azért 1 milliárdos bevételű cég lett a Tomán. Tehát ugye ez egy hihetetlen, hogyha most lenne egy utazó kapszulám, és vissza tudnék menni, akkor így kiröhögném, aki ezt mondja, és akkor arrébb állnék, hogy maradj már nekem, mikor és hogyan. De a tervek azok nagyon fontosak, főleg, hogyha már van csapatod, főleg, ha már emberekért felelsz, és azért a Tomán nagyon sok családért felel, mert a havi apanázsa bevétel az mindig meg kell lenni, és ez egy nagyon fontos tényező számomra. Úgyhogy van tervem, van egy olyan tervezet a csapatommal együtt, ami, hogyha nem jön be, akkor mi a B-verzió? Mert mindent lehet javítani. Lesz olyan dolog, amiben belevágok, és nem lesz azért üzlete. Mert nem értek mindenhez is. De az arra törekszem, hogy egy idővonalon belül, és akkor ez akár pénzügyi, akár működtetés, akár csak fejlesztés, tehát hogy mit, hogy fér bele. Nem ragaszkodom az 1 évhez, nem ragaszkodom a 3 évhez, van projektem, ami 2 éve alszik a polcon, azt hittem, hogy ez már rég meg lesz, de helyette sokkal többet, jobbat kaptam, tehát, hogy mindig a rugalmasság nagyon fontos. A tervezés is, és a cél, de nem szabad elrugaszkodni. 25 év, 20 évvel ezelőtt azt se tudtam, hogy ki vagyok, és mi vagyok, és el se tudtam képzelni, hogy mi lesz belőlem, és hogyan. Nagyon, és változik a világ folyamatosan. Tehát a 7 éves változásokban is, amúgy a sprinten is mellett hiszek, vannak azok, amikor cserélődnek az emberek, az érzelmek, mi is teljesen máshogy gondolunk, anya lettem, tehát hogy olyan sok érzelmi, vagy akár külső tényező befolyásolta az én döntéseimet, hogy örülök, hogy a 1/2 évre előre tudom, hogy milyen leszek. Azt nagyon keményen tartom magamhoz, és tervezek, de 25 évre semmiféleképpen. Az biztos, hogy unokázni szeretnék, és azt nagyon nyugodt, jó környezetben szeretném, és most sokat dolgozom azért, hogy ezt megtehessem magamnak.
Én azt akartam mondani, hogy annyira hallani arról, hogy beszélsz, annyira látni, hogy mennyire tapasztalatból beszélsz, tehát, hogy annyira tényleg sok gyakorlati, hasznos tudást kaphattunk most, úgyhogy nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
Inspiráló, és ami a legfontosabb, hogy gyakorlati, hogy látszott, hogy nem elméletekről és könyvekről van most szó, hanem kőkemény gyakorlati tapasztalatról és tudásról, úgyhogy fantasztikus nő vagy.
Nagyon köszönjük
mi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy itt voltál velünk, és megosztottad a tapasztalataidat, és remélem, hogy most mindenki kedvet kapott arra, hogy ne a Sugar Daddy-hez menjen, hanem elhiggye és tudja, hogy képes ő is arra, hogy megteremtse magának a valóságot, anélkül, hogy mástól függne. Úgyhogy nagyon, nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen. Ilyen szuper kérdéseket. Köszönöm.
Köszönjük, és hallgassatok minket továbbra is, és kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on,
és Instagramon.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!